időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország és az Egyesült Államok folytatja a közös munkát a világ üldözött keresztényeinek megsegítése érdekében. Jelentette ki Azbej Trisztán, a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Az államtitkár az üldözött keresztények segítése közös civilizációs küldetés az Egyesült Államok és Magyarország számára című panelbeszélgetésen felhívta a figyelmet arra, hogy a világban még mindig mintegy 380 millió keresztény él fenyegetettségben a hite miatt, sokuk pedig rendszeres támadásoknak is ki van téve. A keresztények a világon a legjobban üldözött vallási csoport, figyelmeztetett. Lengyel és magyar nemzeti színekbe öltözik a Lánchíd a Lengyel-Magyar Barátság napján, közölte a Sándor Palota a távirat irodával. A Magyarország és Lengyelország közötti több évszázados barátságra és szövetségre emlékezve a köztársasági elnök döntésére hagyományteremtő céllal a két ország zászlói díszítik majd Budapest emblematikus hídját március 23-án. Mint írták, Súlyog Tamás úgy fogalmazott, a magyar-lengyel barátság a népeinkben közös hagyománytiszteletben, a szabadságvágyban és a keresztény értékekben újra és újra összefonódó történelmünkben gyökerezik. Az iráni háborúban energialétesítményeket is értek támadások. Ez azt jelenti, hogy tartós energiaválság bontakozik ki a világgazdaságban. Figyelmeztetett a magyar miniszterelnök a brüsszeli Magyar Házban tartott sajtótájékoztatón. Orbán Viktor felidézte, két nappal ezelőtt az iráni háború elérte az energialétesítményeket, és a világ ellátásának tekintélyes részét garantáló források semmisültek meg. Az első csatát azt megnyertük, ha nincs olaj, nincs pénz Ukrajnának, de van egy második csata, ez április 12-én lesz, értékelte a miniszterelnök a Brüsszelben az előző napi EU csúcs találkozón történteket. Orbán Viktor a brüsszeli Magyarország házában tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a dögönyözések, szurkálások és a trancsírozási kísérletek ellenére kitartott amellett az álláspontja mellett, hogyha nincs olaj, nincs pénz. Azaz Magyarország megtagadja azt a formális döntést, amellyel hozzájárulna az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-s hitelhez, amíg tart a Magyarország elleni olajblokád Ukrajna részéről. Valamennyi helyi választási iroda bevonásával országos informatikai és igazgatási próbákat tart a Nemzeti Választási Iroda az áprilisi országgyűlési választás előkészítése érdekében. Közölte az iroda honlapján, hozzátették, a próbák célja a választási informatikai rendszerek és az ezekhez kapcsolódó eljárások működésének ellenőrzése. A választások előkészítésének részeként országos technikai próbákat, igazgatási próbákat és két országos informatikai főpróbát is tartanak. A Nemzeti Választási Iroda a választási irodák aktív közreműködésével a teljes választási informatikai infrastruktúra működését, valamint az egyes rendszerek közötti integrációs folyamatokat tesztelik. A kettővel ezelőtti német kancellár ugyanúgy volt kiakadva Magyarországra a migráció miatt, mint most Friedrich Merz Ukrajna miatt. Azonban a magyaroknak volt igaza egy évtizeddel ezelőtt is, amikor a nyomásnak ellenálltunk, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közlése szerint a tárcavezető kifejtette. A jelek szerint a német kancellár továbbra is rendkívül ideges, feszült és tovább fenyeget minket, hiszen hiába gyakoroltak óriási nyomást csütörtökön a magyar miniszterelnökre Brüsszelben, nem tudták elérni, hogy a 90 milliárd eurós ukrán hadikölcsönhöz a támogatásunkat adjuk, hiszen az ukránok továbbra is, persze Berlinnel és Brüsszellel egyeztetve, olajblokád alatt tartanak minket. Végül az időjárásról: egyre több felé megvastagszik a felhőzet, ezért általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak átmeneti felszakadozások lehetnek. Az éjszaka második felében az északi, északkeleti megyékben kevés helyen kisebb eső, zápor előfordulhat. Nagy területen mérséklődik az északi, északkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között várható, de a kevésbé felhős tájakon gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 10 és 15 fok között valószínű. Híreket hallottak.
A napverse.
Arcod tavaszában forog a négyszögletes mennyezet fölöttem, magába itt a pillantásomat, forognak kint a fák, mint tűhegyére fölszúrt szenvedő bogarak. Megint a halál mellől pörget vissza egy boldog forgószél a közeledbe. Testem kudarcait a reményed legyőzte, s élek most egy tenger nyugalmával borítva. Jó napot kívánok a homlokodnak, a kétségbeesés ága verte. Jó napot kívánok a kezednek, a jég narancsát számba tette, s a lábad jött, áradt a lábad, mint két folyó, ha medret otthagy. Virágszál ringott rajtuk, s félénk csillag, üdvözlet futós lábaidnak. Hirdettem, van utam külön a világ zavarában s örömében, de gyöngeségem most elárult, s nem élhetek csak arcot közelében. Csak arcot tavaszában ismerek rá a földre, mely megújul s élni enged. Erdők úsztak a fájdalommal szembe, éneklő erdők s fölismert szerelmed.
Csóri Sándor Arcod tavaszában című versét a szerző előadásában hallották. Csóri Sándor a Nemzetművésze címmel kitüntetett kétszeres Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas költő, író, politikus. Zámolyon született 1930. február 3-án földműves családban. Elemi iskoláit szülőfalujában végeztem. 1942-ben a népírók által életre hívott Országos Falusi Tehetségkutató Intézet segítségével Pápára került középiskolába. Itt érettségizett a református kollégiumban. 1950-ben munkatársa lett a Pápai Néplap című újságnak, majd a Veszprém megyei népújságnak. 1951 és 52 között Budapesten az Egyetemi Orosz Intézetben orosz történelem, marxizmus és műfordítás szakon tanult. Tanulmányait betegsége miatt kellett félbehagynia, tüdőszanatóriumba került. 1953-ban figyelt fel költészetére a Kritika. Különböző lapoknál dolgozott, majd 1958-tól szabadfoglalkozású író, 1968 és 88 között pedig a Ma Film dramaturgja volt. A 80-as évektől a szellemi és politikai ellenzék egyik vezetője, a Monori és a Lakitelki Tanácskozás előkészítője, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja volt. 1991-től 2000-ig a Magyarok Világszövetségének elnöke volt. 1954-ben és 70-ben József Attila díjjal, 81-ben Herder díjjal, 84-ben pedig Bibó István díjjal tüntették ki. Munkásságát 2003-ban Arany János nagy díjjal, 2004-ben Magyar Művészetért díjjal, 2008-ban pedig Prima Primissima díjjal is elismerték. 2005 óta a Magyar Írószövetség örökös tagja. 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia nagy díjával, 2014-ben pedig a Nemzet Művészet díjjal jutalmazták, és ugyanebben az évben lett Budapest díszpolgára is. Csóri Sándort hosszantartó súlyos betegség után 2016-ban érte a halál.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. március 20-a péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bércesi András nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban elsőként a Csányi Regnum Marianum emlékpark avatására látogatunk el, majd ezt követően bemutatjuk a 820 nap a föld alatt című könyvet. Ha tehetik, tartsanak velünk! A nemzeti ünnepen felavatták Csányban a Regnum Marianum emlékparkot és emlékmű együttesét. A Csányi emlékpark a magyarság történelmi és lelki örökségének fontos állomásait idézi meg az arra járók előtt. Az ünnepségen Medve István polgármester a történelmi események fontosságát hangsúlyozta.
Kiemelt fontosságú feladat a település központ rendezése, hiszen nem mindegy, hogy hogyan néz ki a település központ, nem mindegy, hogy a hozzánk látogatókat vagy a Csányon átutazókat milyen kép fogadja. Igyekszünk ezért mi is lépésről lépésre rendezni, szépíteni, felújítani Csány központi részét. Az elmúlt évek során felújítottuk a művelődési házat. Felújításon esett át az önkormányzat polgármesteri hivatalának épülete. Új szociális központot hoztunk létre. Itt a központban a volt áfész épület elhanyagolt épületéből. Felújítottuk odébb a templomkertet. Itt átellenben a gyógyszertár mellett rövidesen egy új egészségközpont fog épülni. Reményeink szerint rövidesen el fog tudni kezdődni az építkezés. Ezen a helyen pedig, ahol nem olyan régen még egy romos épület állt, ezt a gyönyörű monumentális emlékparkot hoztuk létre. Természetesen a tennivalóknak még nincs vége. A következő ciklus kiemelt feladata lesz, hogy a faluközpontban álló volt bisztró és cukrászda épületét felújítsuk. Nem csak az a fontos azonban, hogy hogyan néz ki, hogy mennyire rendezett egy település központja, nem csak az a fontos, hogy mi van a falu közepén, hanem az is, egy közösség lelke és szíve közepén. Legyen az a közösség egy nemzet, egy falu közösség vagy egy családi közösség. Nem csak a kövek, a falak, az épületek, az utcák, a járdák számítanak, hanem az is, hogy mi van oda benn a lélekben, a szívben. Hogy van-e ott egyáltalán még valami. Mert akkor vészel igazán minden, ha ott már nincs semmi. Az embernek nem csak egyéni léte van, hanem közösségi léte van. Léte is van. Közösségi és nemzeti léte is van. Egy ember életében is, és egy közösség, egy nemzet életében is kulcsfontosságú az emlékezet. Egy ember attól ember, többek között, hogy emlékezik, és reflektál a dolgokra, reflektál a jelenre és a múltra. Ugyanez a helyzet egy közösséggel is. Egy nemzet attól nemzet, hogy a tagjainak van történelmi emlékezete. Van nemzeti emlékezete, nemzettudata, közösségtudata. Attól nemzet, hogy tudatában van a jelenének, és tudatában van a múltjának. Gondoljunk bele, milyen ember az, aki nem emlékszik semmire. Aki nem emlékszik rá, hogy mi történt vele tegnap vagy tegnap előtt. Mi történt vele a múlt héten. Nem emlékszik, ki az anyja, ki az apja, kik az ősei, a szülei, kik a barátai, kik az ellenségei. Az ilyen ember amnéziás. És bizony az ilyen ember beteg ember. Beteg és életképtelen. Gondozásra szorul. Nincs múltja, és mert nincs múltja, ezért nincs jövője sem. Ugyanez a helyzet a nemzettel is. Annak a közösségnek, annak a társadalomnak, amelyben nincs nemzettudat, amelynél nincs nemzeti emlékezet, annak nincs múltja és nincs jövője. Az a közösség nem tudja, hogy honnan jött, hová megy, mi végre van a világon, nem tudja, mi a célja, mi a feladata, mi a küldetése. Emlékezet nélkül nincs ember, nincs emberi minőség, történeti, történelmi emlékezet nélkül nincs nemzet. Elmondhatatlanul fontos tehát egy közösség, egy nemzet életében a történelmi emlékezet, és egy felelős vezetés számára ezért mindig kulcsfontosságú a történelmi emlékezet ápolása és a nemzetpolitika. Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn, mondja Széchenyi. A történelmi emlékezet életben tartásának közösségi és köztéri eszközei az emlékművek. Ezért van minden település központjában valamilyen nagyjainkra, példaadó hőseinkre, mítoszainkra, történelmi eseményeinkre emlékeztető emlék, ezeknek emléket állító emlékmű. És mert a nemzetpolitikát és a történelmi emlékezetet mi is nagyon fontosnak tartjuk, ezért régóta kerestük a módját annak, hogy valamilyen szakrális teret és nemzettudat ápoló emlékhelyet létesítsünk a falu középpontjában. Képviselő úrnak hála, erre egy top pluszos pályázati forrás elnyerése adott teremtett lehetőséget. Az emlékhely megvalósításához a pályázatot még 2022-2023 környékén nyertük el. A projekt része volt az emlékmű kialakítása mellett az ehelyütt álló romos épület lebontása, továbbá az ingatlan bekerítése, parkosítása, a kamerarendszer és öntözőrendszer kialakítása, díszkivilágítás létesítése és egy járófelület létrehozása itt a telek mentén, egészen az iskola mellett el a templomkertig. Vörösgránittal burkolt emlékmű nemzetünk sorsfordító eseményein megy végig, csányra fókuszálva, és az egyes történelmi pillanatoknak lézergravírozott fekete gránit emléktáblák állítanak emléket az oszlopokon. Maga a kompozíció központi gondolata, központi eleme, a Szent Korona és az ország Szűz Mária oltalmába való felajánlása. Ezért is Regnum Marianum az emlékhely neve. Mária országa, Mária birodalma, Mária királysága. Középen pedig egy oszlop áll, egy obeliszk, a tetején a magyarság madara, turulmadár található, de nem akárhogyan, hanem egy felfelé elrugaszkodó és felszállni készülő mozdulattal és lendülettel, ami a magyar nemzet leendő felemelkedését szimbolizálja.
Szabó Zsolt országgyűlési képviselő is megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel, aki a szabadság, az egyetértés és a béke elveit hangsúlyozta, párhuzamot vonva az 1848-as és 49-es forradalom és szabadságharc fő eszméivel.
Tisztelt egybegyűltek, kedves csány ünneplő közösség! Ma egy fényes csillag emelkedik az égre, innen Csányból, és beleragyogja az egész Kárpát-perencét, mindenütt, ahol magyarok lakta települések vannak, megmutatja, hogy igenis, mi tudunk, igenis alkotunk, és igenis büszkék vagyunk történelmi múltunkra, és itt egy jó példa, egy pozitív példa, méltó környezetet tudunk az emlékezésnek teremteni itt Csányban. Méltók vagyunk Csány történelmi múltjához, méltók vagyunk aktív jelenéhez, és méltók vagyunk pozitív, előremutató jövőjéhez. Ezt sugározzuk, ezt sugalljuk ezzel a szoborparkkal. Hála és tisztelet mindazoknak, akik alkottak, részt vettek benne, létrehoztak, kitalálták a gondolatot, megalkották, megépítették, és ma itt áll a mi örömünkre ezen a szép napon. Külön megtiszteltetés és öröm, hogy éppen a legszebb magyar ünnep, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepi évfordulóján avathatjuk föl ezt a szoborparkot. Itt Csányban is megmozdultak, hiszen a nemzet hívó szavára nagyon sok csányi állt be honvédnak, huszárnak, és mentek küzdeni a nemzetőrségben, mentek harcolni a magyar szabadságért. Tisztelt csányiak, a hazának ma is szüksége van önökre. Sok minden változott 1848 óta, de a magyarokat fűtő szabadságvágy, az a kívánságunk, hogy legyen béke, szabadság, egyetértés, ez változatlanul megmaradt. Engedjék meg, hogy először is magáról a békéről beszéljek. A veszélyek korában élünk, a szomszédságunkban véres háború van immáron 4 éve, nemzetünk napjaiban, viszont mi a békéért imádkozunk, mi amellett tartunk ki. Ami a szabadság kérdését illeti, Március 15-e a Magyar Szabadság ünnepe. A márciusi ifjak azért küzdöttek, hogy a magyarok sorsáról mi magunk dönthessünk, büszkék vagyunk a történelmi múltunkra, büszkék vagyunk a jelenünkre, és büszkék vagyunk a jövőnkre is. Szabadon, békében, nyugalomba szeretnénk itt élni. A szabadság azonban, ahogyan a 20. század velünk is megtanította, illékony dolog. Olyan, mint a levegő. A hiányát azonnal megérezzük, a megléte viszont már nem természetes. Tisztelt Sányiak! Beszélnék néhány gondolatot a békéről és a szabadságról, majd ezután ugye az egyetértésről, ami egybefogja ezt a két gondolatot. Az ember olyan, hogy szeretne minél nagyobb egyetértést kialakítani a többiekkel. Vágyjuk a nemzeti egységet, vágyjuk az összetartozást, mind büszkék vagyunk 1848-ra, de legalább egy ügy biztosan van, ami minket magyarokat összetart, egybetart, és amivel egyetértünk. Nem akarok zsákban macskát árulni önöknek, kampányhetek előtt állunk, sok vitánk van, lesz, politikai ellentmondások, azonban én hiszem és vallom, hogy egymás tiszteletével, egyetértési pontok megkeresésével lehet egy olyan közös véleményt kialakítani, ami előre viszi országunkat, előre viszi hazánkat. Így tettek 1848 hősei, így tettek a mi őseink, így teszünk mi is a magunk módján. Szabadság és egyetértés. Legyen összefogás, és köszönöm, hogy meghallgattak. Isten éltesse a Csányiakat.
Az emlékmű, melynek központi eleme Ecker Róbert szobrászművész Turulmadár alkotása, a magyarság történelmi és lelki örökségének fontos állomásait idézi meg, a magyar eredet hagyományát, az ország felajánlást. A vitéz Pádár Sándor tervei alapján megvalósult Regnum Marianum emlékpark és emlékmű együttes, a több évszázados keresztény hagyományok és a magyar történelem sorsfordító eseményei előtt tiszteleg. A most következő percekben Pádár Sándor helytörténészt hallják.
A község területe már az őskorban lakott hely volt. Nem összefüggő, hanem ilyen szórványos telepeken helyezkedtek el, és éltek az emberek. A falut keresztül szerő csőrszárok, amely egyfajta határvonal volt az Alföldön, annak egy átkerő pontja lehetett a falu központja, ahol most állunk, ahol meg Regnum Marianum emlékpark is van, ezt mutatja több összefutó út is. Ezek mind bizonyítják, hogy településünk évezredek óta egy élő, lakott hely. Viszont a helytörténetből egy kicsit most ugorjunk nagyot, és nézzük meg az országunk történelmét is. Kézai Simon mester ezt írja krónikájában. Etele király címerén, melyet tulajdon pajzsán szokott volt hordani, koronás fejű madárval ábrázolva, melyet magyarul Turulnak hívnak, mert ezt a címert hordták valamagokkal, a hunok mindig a harcban. Az oszlop tetején látható a Turulmadár, a magyar eredetmondány mitológikus madara, ősi hitvilágunk emléke és szimbóluma. Mondavilágunk hagyománya tőle eredezteti a legtöbb magyar szentet adó első királyi családunkat, az Árpád házat, vagyis a Turul nemzetséget, melynek kiemelkedő alakja Első István. Ő teremtette meg a keresztény magyar államot, a magyar katolikus egyházat. István király Szilveszter pápától kapta a szent koronát. Kapcsolata szoros volt Rómával, de oly szoros, hogy a mai napig ez a kapcsolat még mindig intenzíven tart, töretlenül, és reméljük, hogy még 1000 évig is fog tartani. István király halál előtti napon, 1038. augusztus 14-én magyar szent koronát, vagyis az országot Szűz Máriának ajánlotta föl. Az ország felajánlást néztük meg az oszlopon látható ábrázolással itt középen. A Regnum Marianum kifejezés is abból a hagyományból ered, mely szerint az örökös nélkül maradt Szent István Szűz Mária oltalmába ajánlotta országát és az egész magyar nemzetet. Az emlékpark elnevezése közvetlen utalást hordoz Magyarország Szűz Máriának történt felajánlására, amely a magyar keresztény államiság egyik alapköve. A Regnum Mariamum kifejezi azt a történelmi és lelki folytonosságot, amely a magyarság megmaradásának évszázadokat óta jellemzője. A Vai család Magyarország egyik befolyásos, igen jelentős nemesi családja volt. Egy 1349. február 6-án keltezett oklevél Csányközség egy részét is a Vai család birtokaként említi. Ezt követő évszázadok levéltári forrásai hiányosak. A következő ismert forrás az 1700-as évek első feléből tudatja, hogy a falu alvégi része Vai Ádám és családja birtoka. Annak a Vai Ádámnak, aki második Rákóczi Ferenc udvari főkapitánya volt. 1956 és 1848 a szabadságharcról nem lehet úgy beszélni és megemlékezni, hogy mélyebb történelmi előzményeket ne ismernénk. A Rákóczi szabadságharc emlékezete kicsit megfakult, mind országos, mind helyi vonatkozásban. Ezért emlékezetbe emeltük. 1664-ben a magyar érdekek rovására kötött vasvári béke okozta elégedetlenség, és a Habsburg abszolutizmus megerősödése közvetve hozzájárult ahhoz a légkörhöz, amely 1703-ban a Rákóczi szabadságharc kitöréséhez vezetett. A szabadságharc csapatai közül a 60-i honállomású Szabó Máté ezredes helyi postamester által szervezett kuruc ezredbe 60-ból 51, Hortról 13, Boldogról 6, Csány pedig 5 férfi állt be. A tábla összetett grafikai kompozíciója felidézi a Csányon birtokos és egyházat támogató Vai családot és a Rákóczi szabadságharcot. A Vai család 1428-ban festett címereleme egy szarvas, melynek jobb szemébe egy nyilvessző fúródott. Mellette Rákóczi szabadsághoz 10 poltúrás pénzérmén látható címer található, és a két grafikai elemet tölgylevélen választottuk el. A tölgylevél a bátorság és a hűséget jelöli. Második Rákóczi Ferenc 1703. június 16-án a gyülekező névfelkelők élére állva egy imát mondott el. Ebből az imából egy napjainkban is aktuális rész lett bevésve a gránit táblábra. Jó szívvel ajánlom mindenkinek a figyelmébe, és még egy sorokot olvassák, gondoljanak arra, hogy ezért március 27-én lesz 350 éve, hogy Borsiban megszületett a szabadság vezérlő fejedelme, második Rákóczi Ferenc. 2026. május 1-én lesz 315 éve, hogy a kurucok részéről Károly Sándor és a császári sereg részéről Pálffy János Nagykárolyban aláírták a Rákóczi szabadságharcot lezáró békét, mely a történelmi köztudatban szatmári békeként vált ismerté. Ez a dokumentum a szabadság tüzének csak a lángját nyomta el, a felszín alatt viszont a parázs izzásban maradt.
Több mint két havi ostrom után 1941. október 16-án szállták meg Odesszát a román és német seregek, és ezzel kezdetét vette az odesszai holokauszt. Becslések szerint a menedéket keresőkkel együtt mintegy 100 000 ember esett csapdába Odesszában. Közülük 1943. januárjára alig pár tucat kényszermunkás és néhány bujkáló maradt. Utóbbiak közé tartozott Liuska Kalika, aki a szomszédok segítségével egy földbeásott pincébe vészelte át a megszállás hónapjait. A bujkálás 820 napjáról, azaz több mint 2 évéről naplót vezetett, hogy emléket állítson azoknak, akik nem élték túl a népirtást, és azoknak, akiknek az életét köszönheti. Olvasható a könyvként megjelent napló hátlapján. A naplót és egyéb vele kapcsolatos dokumentumokat Elüd Nóra tanár, drámapedagógus, holokauszt emlékőrző aktivista fordította le. A 820 nap a föld alatt címmel februárban megjelent könyvről a fordítóval Császi Erzsébet beszélgett.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. Elüd Nóránál vagyunk, ő tanár, drámapedagógus és holokauszt emlékőrző aktivista, az Ariadné csoport tagja. Fordított egy könyvet, egy nagyon érdekes könyvet. A könyvnek a szerzője Jussia Kalika, ő Odesszában élt, akkor, amikor a románok megtámadták a Szovjetuniót, és mivel zsidók voltak, ezért egy pincébe kényszerültek, és 820 napig éltek ott a pincében. Segítették őket maguktól, ugye nem maradtak volna életben, tehát a pincében leírta a mindennapjait, és 820 nap a föld alatt ezzel a címmel nagyon kalandos úton elkerült ez a kézirat Magyarországra, Elüd Nórához, aki orosz nyelvből lefordította ezt a könyvet, amiről sokan azt is mondják, hogy ez az odesszai Anna Frank naplója. Tanárnőt kérdezzük, hogy is került hozzá ez a kézirat.
Ez nagyon kalandos módon. Az Ariadne csoport havonta egyszer találkozik. Az egyik összejövetelünkre egy vidéki tanárnő tagja a csoportnak hozott nekem egy oldal valamilyen írás, hogy ő ezt az ukrajnai barátnőjétől kapta, akivel évek óta munka és baráti kapcsolatban van. Nagyon sok szervezést köszönhetünk neki, holokauszt megemlékező műsorokat, és az ő szervezésében voltunk Munkácson 2 évvel ezelőtt. Éreztem, hogy közünk van a dologhoz. Azt mondta, ő nem tud oroszul, nézze meg, mi ez. És ott rögtön belenéztem, és ott rögtön megcsapott az, hogy ez egy elképesztő történet. Ez a Jussia Kalika 17 éves volt a II. Világháború idején, amikor a hitleri Németország megtámadta a Szovjetuniót, a románok, mint német szövetségesek vettek részt ebben a hadjáratban, és a Kalika család háza alatt volt egy pince, amit az előző tulajdonos ásadhatott valószínűleg, senki nem tudott róla, míg az udvarban lakó szomszédok sem. Amíg, hát ők el nem árulták, mert ahogy te mondtad, segítség nélkül nem tudták volna túlélni, de az, hogy 820 napra, ugye több mint 2 évre nem számítottak, azzal mentek le a pincébe, hogy a partizánok úgyis 2-3 héten belül felszabadítják Odesszát. Na most ehelyett Odessa a náci népirtás, a zsidó holokauszt egyik legszörnyűbb centrumává vált. A városból gyakorlatilag 4 vagy 5 család menekült meg, 250 000 zsidó lakos közül. A legdirektebb módokon, rögtön a Odessa elfoglalása utáni 2. napon végigakasztották például a Lüsszeik utcáján minden kertbe, akasztófát ácsoltak, és felakasztották az összes férfi lakót az utcában. Így kezdődött. Gettóba hurcolással és börtönbe hurcolással folytatódott, nem mondom el a könyvet, csak annyit, hogy Odesszában egyrészt a zsidó lakosság aránya a kelet-európai szokáshoz képest is nagyon magas volt, másrészt, hogy ezt tökéletesen kiirtották. Mire felszabadították Odesszát, addigra ismert zsidó család nem maradt, később visszatért 3-4 túlélő család.
Még az is szerencséjük volt, hogy egy olyan házban laktak, aminek két felől is volt kijárata, két különböző utcára.
Igen, na most ugye azért 2,5 évig valamit enni kellett, és az életfunkciókat fenn kellett tartani, ehhez segítség kellett. A másik szerencséjük az volt, hogy a házban a szomszédaik ugyancsak zsidó család, de karaitáknak nevezték magukat. A karaita az tulajdonképpen egy, nem egész pontosan tudni, hogy egy zsidó nép, kisebbség, minden esetre valamiféle vallási elágazása a zsidó vallásnak, és ma is léteznek karaiták világszerte, pici közösségekben, és akkor a nácik a karaitákat, mint hogy török néptörzsnek vélték őket, nem üldözték. Úgyhogy ez a testvérpár, ez két nő, szereztek olyan iratokat, amelyek bizonyították, hogy ők karaiták, és noha nem volt egészen biztonságos a létük, de végül is elég szabadon mozogtak, úgyhogy ők vállalták magukra az élelmiszerbeszerzést, az egészségügyi funkciók ellátását és minden. Megszakítatlanul 2,4, tehát egyetlen egyszer se kockáztathatták, hogy bárki meglássa őket, vagy akár mozgást lásson. Ez egy ablaktalan helyiség, ahol a Lucia által írt napló elmállott a háború végére, ugye, ami 41-től érintette Odesszát, tehát a megszállás 4 évig tartott a teljes felszabadulásig.
Ha Anna Frank naplójához hasonlítjuk, ők is körülbelül 2 évig bujkáltak, de ők jóval jobb körülmények között voltak, ugyanis ők Németországból mentek Hollandiába, az édesapjának az üzemében bujkáltak, annak egy részében. De ez egy pince, egy ásott lyuk volt, egy 7 méter x 2,5 méteres. Talán tudjuk érzékeltetni, ha felolvasunk egy részt a naplóból. Megkérhetem a tanárnőt, hogy olvasson fel belőle.
Odessa a Fekete-tenger gyöngyszeme. Az 1941-es esztendő utolsó békés meleg napjai. Befejeztem a 10 osztályos középiskolát, és más lányokkal és fiúkkal együtt ünnepi este búcsúzunk az iskolától. Az esti után pedig egész éjjel járjuk az alvó Odessa utcáit, a tengerparti sétányokat. Énekelünk, táncolunk, szerenádot rögtönzünk kedvelt tanáraink ablaka alatt, ez a szokás. Senki nem hinni, hogy a ránk virradó reggelen az utcai hangszórókban felhangzik a szörnyű szó, háború. Már lángolnak a fasiszta légierő éjszakai támadásait követő tüzek, égnek városaink. Megkezdődött apáink, férjeink, fiaink és lányaink mozgósítása a hadseregbe. Megkezdődött Odessa lakosságának evakuálása minden elképzelhető közlekedési eszközzel, vasúton, tengeren sokan gyalog indulnak neki. Üvöltenek a szirénák, egy hang a hangszórókból folyamatosan figyelmezteti a lakosságot, légiriadó, légiriadó. Bombák robbannak, remegnek a falak, üvegcserepek csörömpölnek, naponta többször. Különösen iszonyatos és elviselhetetlen éjszaka. Az idegeink pattanásig feszülnek. Miközben potyognak a bombák, anyám napokat áll sorba a kikötőben hajójegy utalványért, hogy tengeri úton hagyhassuk el a várost, ám minden alkalommal utalvány nélkül jön meg. Szeptemberben lennék 18 éves. A nővérem Riva augusztusban 20. Hárman vagyunk anyámmal Zsényával. Nem voltam még 5 éves 1928-ban, amikor apám elhagyott bennünket és Amerikába emigrált. 41. augusztusára volt kitűzve Riva esküvője Dodik Lenszkijel, de Dodikot már júniusban, a háború első napjaiban behívták. Egyenesen a frontra. Dodik nagyon szerette Rivát, és mielőtt bevonult, mint mennyasszonyát, szigorú felelősség terhe mellett a szüleire bízta. Úgyhogy most össze vagyunk kötve ezzel a családdal. Apa Lenszki megígérte, hogy szerez hajójegy utalványt mindkét családnak. Valamikor a kikötőben dolgozott, neki talán könnyebb lesz hajójegy utalványt szerezni. 2-szer is lett volna lehetőségem elhagyni Odesszát. A barátnőmet és a gyerekeit kísértem a pályaudvarra. Egyszer csak azt mondja, hogy úgyszer szállj föl velünk. Azt mondtam neki, anyám és a nővére nélkül nem megyek sehova. Másodszor anyám nővérét kísértem ki, és az ő ajánlatára, hogy tartsak vele, ugyancsak nemet mondtam. Anyám nélkül nem.
Micsoda emberi nagyság kell ahhoz, hogy ott maradjon.
És visszamenjen a börtönbe, ahonnan egy ideig ki lehetett járni élelmet szerezni. Mert az anyja ott maradt kvázi túszként. Második alkalommal, amikor ugyanígy sikerült a gettóból kimennie, akkor a nővére maradt bent, az ő kedvéért ment vissza. Ezek mind részletesen le vannak írva a naplóba, úgyhogy egyik ámulatból a másikba estünk. Van olyan történet, hogy a német őr nem akarja visszaengedni őket a börtönbe, mert nem hiszi el, hogy zsidók. És ők bizonygatják, hogy de igen, ők zsidók, és itt a helyük.
Tehát a véletleneknek is nagy szerepe van abban, hogy ők megmenekültek.
Kétségtelenül. A vagányságuknak, a bátorságuknak, a nagyon életük kockáztatásával bátor szomszédaiknak egy csomó tényező játszik itt közre.
Nem voltak mindennapi emberek. Nem meséljük el az egész könyvet, hogy hadd olvassák el az olvasók is, a hallgatók is, viszont beszéljünk a Jussziának a háború utáni életéről, amikor kiszabadultak ebből a pincéből. Mi történt velük?
Hát azonnal beiratkozott az orvosi egyetemre, ezt Odesszában végezte, és ugye a Szovjetunióban, ahogy valamikor nálunk is, kötelező elhelyezési rendszer volt, úgyhogy őt munkácsra helyezték, és semmi köze nem volt a Kárpátaljához, de munkásra helyezték. Az egész munkás életét ott élte le, ott volt gyermekorvos, illetve az egészségügyben, az adminisztrációban is dolgozott, és amikor nyugdíjba ment, akkor alijázott Izraelbe, akkor úgy érezte, hogy itt több tovább nincs keresni valója. Na most Izraelben élt egy Petah Tikva nevű kisvárosban, és csak a kézirattal foglalkozott. Most a kézirat sorsa továbbra úgy alakult, hogy ő az első szétfoszlott, szétmállott példányt rögtön a kiszabadulásuk után újraírta, egy kicsit valószínűleg ki is bővítette, pontosította, és ebből az újraírt, immár gépírással, tehát írógéppel írt kéziratból 44 példányt sokszorosított az akkori módszerekkel, xeroxal. És ezt a 44 példányt elküldte, amilyen címeket föl tudott kutatni Amerikától, Dániáig és Olaszországtól, a világ 44 pontján megjelent folyóiratban, újságban, tehát könyvalakban. Egy olasz kiadásáról tudunk, a képanyagot például onnan kölcsönöztük, mert hát ugye ami képanyag a kéziratban van, az a nyomda számára minőségileg nem volt sokszorosítható vagy elfogadható. Na most itt az olasz kéziratból kölcsönöztükhöz kívánkozik egy olyan megjegyzés, hogy a könyvet semmiféle szerzői jog nem terhelte, meg Lucia nagyon határozottan leszögezte, írásba adta, hogy ragaszkodik hozzá, hogy semmilyen szerzői jogot ne kérjenek a könyv terjesztéséért, ahol lehet, ott terjesszék. Így került 90-es években. Elment, visszament az Izraelből munkácsra, és vitt egy példányt az ottani könyvtáros nőnek, aki azt vetette a többi közé, majd a könyvtárat felújították, átépítették, elkerült a könyv, visszakerült a könyv, nyoma veszett a könyvnek. És itt jön a képbe az Ariadnés kolléganő, aki nekem hozta a kéziratot, és akinek régi barátsága volt Elena halával, aki hozzáfordult tanácsért, hogy őt nagyon érdekli a holokauszt története, és hol nézhetne utána. És Piroska azt mondta neki, hogy hát a Munkácsi könyvtár könyvtárossághoz forduljon, ő biztos jobban tud tanácsot adni, és így előkerült a kézirat. És akkor egy-két oldalt Jelena elküldött Piroskának, Piroska meg nem tudván oroszul ideadta nekem, és vége az útnak, és gyönyörű a történet.
Benne van a könyvben, hogy nehéz volt ezeket a kalligrafikus betűket olvasni.
Az orosz kézírás, ez a nagyon erősen dőlt betűs, elég nehezen olvasható, de hát kisilavizáltam. Na, nem kézírással van az egész napló, ugye az egész napló részben írógéppel, de sokszorosított, tehát másolt példányban. Részben a második hát nekifutásból már számítógépes változatban terjedt.
A könyv az 72 oldalas és két részből áll, az első részben a napló van, a másodikban pedig azoktól a visszajelzések, akik olvasták, illetve kiegészítette még a fordító különféle dokumentumokkal, fotókkal és a könyv fordításának a történetével. Hol jelent meg még ez a történet, mely országokban?
De én így fejből most nem tudom elmondani, de benne van a nagyon pontos bibliográfiai lista a könyvben. És annyiban egy kicsit helyesbíteni szeretnék, hogy a könyv nem csak a naplóból áll, tehát maga a napló, ahogy te mondtad, két részes, de hozzátettünk egy harmadik részt, Piroska ugyanis megírta a kézirat történetét. Továbbá Lucia maga csatolta a naplóhoz ezeket a visszajelzéseket. Hát akihez ilyen véletlenek útján elkerült a könyv, mondom, Izraeltől Amerikáig és Dániától Olaszországig, ott születtek olyan nagyon-nagyon változatos, érdekes a levél dömping, ami erre érkezett. Egyrészt köszönet, hogy megörökítette Odessa kálváriáját. Másrészt elemzések, hogy mit nyújtott a napló nekik, olvasóknak. A lelkes, tegezős, drága Lyuszecska megszólítású változattól a hivatalos, pecsétes, címeres papír, levélpapíron, gépírással írt köszönőlevélig mindenféle fajta van. És szemléletében is mindenféle fajta van. Nagyon érdekes ez a rész is.
A könyv február végén jelent meg, és a megjelenésében közreműködött az Ariadné csoport. Mit kell tudni az Ariadné csoportról?
Az Ariadné csoport 1999-ben alakult. Miriam Ben Dávid, az egy pszichológus, aki gyerekként sikerült kimenekülnie Magyarországról Izraelbe. Ugye van egy ilyen híres történet, hogy Románián keresztül vonattal, majd a Fekete-tengeren keresztül közelítve hajóval Izrael sikerült egy nagyobb csoportnak kijutnia, és ő ezek közt volt. Na most valahol a 90-es évek második felében voltak a gyerekei, unokái annyira felnőttek, hogy úgy gondolta, hogy elhozza őket Magyarországra, és megmutatja azt az országot, amit nem önként dalolva hagyott el, hanem az életét mentendő. És azt látta, hogy a holokauszt emlékőrzés igencsak gyenge lábakon áll Magyarországon, a mély több évtizedes elhallgatás nyomait látva három csoportot alakított itt, egy pszichoterápiás csoportot, amelyek megpróbálták elhárítani a túlélők szükségképpen felmerülő pszichés gátlásait, kialakuló pszichés gátlásait. Ugye a nagymamáink azt mondták, nem, erről nem beszélünk. Az én anyám talán nem ebben a megközelítésben, de azt mondta nagyon határozottan, hogy gyerekek, előre nézzünk, hátra nem nézzünk. A második csoport volt a második generációs túlélők csoport, tehát a túlélők gyerekeiből alakult csoport, akiknek a helyzete egészen speciális volt pszichológiai szempontból is, és az aktivitás, az életkor jelentette aktivitás szempontjából is. És a harmadik volt az Ariadne, amelynek az az alcíme, hogy túlélők és embermentők beszélgetései. Na most ez azért volt nagyon érdekes, mert egyrészt természetesnek mondhatjuk, hogy azok a zsidók, akiket bújtattak, mentettek hamis papírokkal, a felszabadulás pillanatában vettek egy nagy levegőt, és rohantak tovább építeni az életüket. Vagy külföldön, vagy újraépíteni Magyarországon. Biztos, hogy mindenki hálával gondolt a mentőire, de ennek nem adott hangot. És a mentőkben kialakult egy sértődöttség, egy nagyon jogos sértődöttség. Na most ezt a furcsa és nem egészséges kölcsönviszonyt volt hivatva feloldani az Ariadné, és csináltuk is nagy sikerrel. Egyrészt a csoportban több mentő ült velünk egy asztalnál, vagy ültünk velük egy asztalnál. Én magam például az én személyes mentős történetem hősnőjével, Homonnai Máriával találkoztam 35 év után először az Ariadnéban. Úgyhogy a mi történetünk az azért különös, mert ebben a környezetben találkoztunk össze. Én 8 éves voltam, ő 12. Persze, hogy gyerekként nagyon másképp éltük meg. Most, hogy ő 12 évesen hogy lehetett mentő? Hát úgy, hogy az apja, Homonnai Tivadar, a Budapest főpolgármestere volt 44-ben, és amikor március 19-én bejöttek a németek, akkor demonstratíve fölállt, és azt mondta, hogy nem vagyok hajlandó idegen hatalmakat szolgálni, és lemondott a főpolgármesteri székről, és elment az előre elkészített búvóhelyre, amit igen jót tett, mert a lakásán a gestapó várta. Viszont sikerült eljuttatnia a feleségéhez egy levelet, amelyben értesíti őt, hogy a villájuk teljes földszintjét átengedte Sztélo Gábor evangélikus lelkész gyermekmentő tevékenységére. Na ebben a Tamás utcai Homonnai villában vészeltem át én a nehéz időket, Mária pedig úgy válhatott mentővé és a világ igaza cím birtokosává, hogy a gestapóba többször átvitték, szembe volt velünk a gestapó székháza. Többször átvitték, verték, hogy ki szedjék belőle, hogy ezek itt zsidó gyerekek, és kitartottam mellett, hogy nem, ezek erdélyi menekültek, és ez közös sorsállalás volt. És ami nagyon nagy dolog volt, és azt hiszem, hogy a könyvben nem volt alkalmam eléggé hangsúlyozni, hogy megosztották velünk az éléstárukat. Úgyhogy ők is kicsit éheztek, mi is kicsit éheztünk, addig, amíg más források nem akadtak.
Mi a céljuk a könyvvel? Hogyan fogják eljuttatni az érdeklődőkhöz?
Nekünk megvan egy kialakult módszerünk, az Ariadnénak ez nem az első kiadványa, 3 könyv van mögöttünk, mind a 3 túlélés történetek, illetve mentés történetek. Lényegében egyrészt köszönjük a kiadónak, Oriolt Károlynak, aki az első könyvtől kezdve mellénk állt. Ő is pszichológiával foglalkozik, és ilyen módon került a mentés történetek közelébe egyáltalán. A célunk, hogy emberek megszólaljanak, hogy a hallgatást megtörjük, hogy ezt a sok évtizedes, teljes részben pszichológiai, de részben politikai okból létrejött elhallgatást, nem egyszerűen hallgatást megtörjük. Ma azt hiszem elmondhatjuk, hogy nem csak az Ariadnénak köszönhetően, de az Ariadnénak is köszönhetően egyre több memoár jelenik meg, egyre több napló visszaemlékezés, vagy történetírás. Tehát a harmadik generáció már a nagymamák történetét írja.
Budapesten voltunk Erőd Nóra tanárnál, drámapedagógusnál, holokauszt emlékőrző aktivistánál. Ő egy könyvet fordított, egy odesszai holokauszt túlélő írta, Jussia Kalika, és az a címe, hogy 820 nap a föld alatt. Odessa 1942. január 10-től 1944. április 10-éig. Ezt a könyvet fordította le Előd Nóra, amelyet február utolsó napjaiban adtak ki, és akkor volt a könyvbemutató is. A könyv a könyvesboltokban kapható, megrendelhető. Olvassák el önök is. Császi Erzsébetet hallották.
Említettem az elhallgatást, és ennek az ellen pólusán a felfakadást, a mostanában megjelenő visszaemlékezés sorozatot. Olyan tényező is meghatározza, hogy az életkor, hogy ahogy múlik az idő, egyszer csak rádöbbentünk mi öregek, hogy nem vihetjük magunkkal, nem kéne magunkkal vinni azt, amit már csak mi tudunk, mert csak mi éltünk meg, hogy más a hitele az elbeszélőnek, a túlélőnek, mint a történetírónak. És talán ezzel is magyarázható, hogy egyre több ilyen visszaemlékezés jelenik meg. A ne vigyük magunkkal pszichózis. Én magam is ettől érzem megszólítva magamat. És terjesztem a családom körében. Én egyébként ennyit még hagyd mondjak, hogy nagyon érdekes volt, amikor először beszéltem erről a életemnek, erről a részéről a gyerekeimnek, unokáimnak. Kicsit tartottam tőle, hogy milyen lesz az érdeklődés. Ez a Soha interjú kapcsán történt. Összehívtam egy vasárnapi ebédre a családot, és azt mondtam, hogy gyerekek, azért hívtalak benneteket, hogy belenézzetek ebbe a videóba. Adtam a kezükbe papír ceruzát, nem állítom meg, írjátok a kérdéseiket. És amikor véget ért a kazetta, akkor egyrészt rengeteg kérdés volt, másrészt azt mondtam, hogy hát jó, akkor most ebédeljünk, és akkor ebéd után, ha akarjátok, folytassuk. És azt mondták, hogy nem, ne ebédeljünk addig, tedd fel a másikat is. Amikor osztályokba járok, akkor is az a tapasztalatom, hogy hihetetlenül éhesek az információra, a hiteles információra, az igaz szóra. Nagyon, nagyon igényes ez az ifjúság, ha megkínálják valamivel, amire érdemes odafigyelni.
A 820 nap a föld alatt című februárban megjelent könyvről a fordítóval, Előd Nórával Császi Erzsébet beszélgetett. Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!